hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Harmadik alkalommal szervezi meg a Magyar Táncművészeti Egyetem a Budapest Ballet Grand Prix november 16-ától 21-ig, amelyre várják a világ tehetséges balettnövendékeit. Fodorné Molnár Márta, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora, a Budapesti Ballet Grand Prix szervezőbizottságának társelnöke. Vele beszélgetek.
Hát nagyon nagy öröm, hogy valóban tényleg hagyományt teremtettünk, mint amit először elterveztünk, ezt látjuk, hogy működik is. Évről évre egyre többen jelentkeznek, és bízunk abba, hogy a színvonal is, bár az első is igazán nagyon magas színvonalú volt, az is egyre jobb lesz, és hát valóban a zsűrit is, a nemzetközi zsűrit is úgy állítjuk össze, hogy legyen benne aktív, még aktív táncművész, és legyenek benne együttes vezetők, mert abban reménykedünk, hogy nem csak ösztön díjakat, de akár szerződéseket is tudnak felajánlani, és mindig van egy neves magyar művész is a zsűriben.
Most hányan jelentkeztek?
Most több mint 140-en jelentkeztek, 22 országból, ma zárul egyébként a nevezés, de csak 80 versenyzőt tudunk beengedni, egyrészt, hogy valóban tényleg csak a legjobbakat válasszuk ki, másrészt, hogy tudjunk is velük foglalkozni itt a workshopokon, és harmadrészt olyan széles a program, hogy több nem is férne bele.
Köszönöm. Kis János, a Táncművészeti Egyetemért Alapítvány elnöke. Újból egy sikeres projekt és egy sikeres kezdeményezés, ami élni segít ebben a szörnyűséges világban. Ez most már a harmadik.
Így igaz, tehát a Magyar Táncművészeti Egyetemnek semmi más feladata nincs, mint a fiatalokról gondoskodni, a jövő. Tehát a jövő, ez azt jelenti, hogy nekünk minden erőnkkel segíteni kell a fiatalokat, hinni kell a fiatalokba. Hinni kell, mert hiszen nekünk kell valójában utat mutat, és ez egy csodálatos pálya, amit mi nagybetűvel úgy hívunk, hogy magyar táncművészet, ennél csodálatosabb nincs. Ez csak szerelemmel és szeretettel lehet csinálni. A Budapest Ballet Grand Prix, amire nagyon-nagyon büszke vagyunk, most már harmadik alkalommal tudjuk megrendezni, és semmi más célja nincs, mint hogy ide hívjuk a világot. Meg szeretnénk mutatni azt, hogy mi mit tudunk, a mi hallgatóinkat, a mi oktatóinkat, és hát természetesen várjuk a fiatalokat. A tánc az egy nemzetközi nyelv, tehát ezt nem lehet vitatni, mi értjük egymást, bármelyik kontinensen vagyunk, mi értjük, érezzük egymást, és természetesen tiszteljük egymást. Ez nagyon fontos. És hát ahogy itt rektorasszony is elmondta, én is úgy gondolom, hogy ennek a versenynek minden induló a nyertese. Ezt első díjak, második díjak, harmadik díjak, külön díjak, de az a fiatal, akinek bátorsága van arra, hogy elinduljon és megmérettesse magát, és vannak ezek az áldozatok, mesterek, akik szívük, lelküket odaadva róluk gondoskodnak, hát ezt nevezzük mi a tánc ünnepének.
Köszönöm szépen. Nagy Tamás Zoltán, a Budapesti Ballet Grand Prix versenyigazgatója, balettművész és pilóta. Harmadszor is megint ilyen minőségben is a színpad közepén és a zsűri megszervezéséről meg, hogy mit vár.
Igen, hát nagyon örülök, hogy tényleg most már hagyományt teremtünk így harmadszorra, és egyre nagyobb az érdeklődés. Én azt hiszem, hogy egy harmadéves versenyhez képest az ismertségünk és az elismertségünk az már most is nagyon jó. Ennek borzasztóan örülök, és ez a verseny amellett, hogy a világ táncművészei egy kicsit itt együtt ünnepelnek ezen a héten, ez nyilván képzőintézményként nekünk nagyon fontos, hogy a növendékeink is megmérettessenek egy nemzetközi versenyen, ők is lássák a színvonalat, azon túl, hogy nyilván fellépési lehetőség, nyilván megmutatkozási lehetőség, úgyhogy én nagyon jó dolognak tartom azt, hogy egy ilyen nagy nemzetközi balettverseny visszatért Magyarországra, és itt Budapesten tarthatunk, több mint 10 év után tarthatunk egy ilyen versenyt.
Hogy sikerült összeválogatni a zsűrit? És miért pont ezeket a zsűri tagokat választották?
Hát ez mindig egy nagyon nehéz dolog. Stratégiai megfontolások is vannak a meghívottak személyét illetően. Nagyon nehéz összeegyeztetni ezek a társat igazgatók, az aktív táncosokról aztán meg nem is beszélve, rettenetesen elfoglaltak, és nagyon nehéz beilleszteni a naptárukba ezt a versenyt, úgyhogy csak úgy finoman mondom, hogy már a jövő évi, tehát a 2026 novemberit már most szervezzük, hogy azok az emberek, akiket szeretnénk idehozni, és azok a világsztárok, akik idáig is voltak, és akik majd következőkben jönni fognak, hogy ők tényleg el tudjanak jönni, és valahogy be lehessen illeszteni a programjukba.
Kategóriák maradtak?
A kategóriák maradtak, egy picit az év változott csak, egy kicsit korábban lehet, most már fiatalabban lehet jönni kettősökkel, padődőkkel. Ebben a visszajelzéseknek a hatására változtattunk, és én azt hiszem továbbra is nagyon különleges ez a verseny abban a tekintetben, hogy nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak szólókkal érkezzenek. Ez sajnos egy világtrend, hogy szólókkal mennek mindenhova az emberek, és azt hiszem a zsűrinek is, a közönségnek is, mindenkinek sokkal jobb, hogyha padödőkkel érkeznek, tehát kettősökkel érkeznek, ahol sokkal jobban kiderül valakiről, hogy mennyire lesz majd alkalmas egy profi együttesbe, mint hogy csak egy másfél perces variációt néz meg az ember valakiből.
Mit vár ettől most az idei programtól?
Én most is azt várom, hogy szülessenek jó előadások, szülessenek szép pillanatok, szülessenek meghívások, esetleg szerződések, hiszen maradjunk a földön. A művészek, ahogy aztán a végén elérnek ahhoz, hogy valami csodásosat vigyenek véghez a színpadon, ahhoz stratégiailag végig gondolva kell az ő karrierjüket egyengetni, és nagyon sok háttérmunka van, nem csak a próbateremben, hanem a művészet menedzsment részén is nagyon sok munka van abban, hogy valaki aztán majd ki tudja magát futni, valaki egy olyan helyre tudjon bekerülni, és a többi, és a többi. Úgyhogy mi ezen dolgozunk, és...
Mint egyetem is.
Így van. Mi, mint egyetem, mind a kettőnkkel dolgozunk, és nagyon jók a számaink, tehát az elhelyezkedés borzasztó magas nálunk a szakmába való elhelyezkedés. Ugye számos hallgatónk már a diploma előtt már el kell, és szerződést kap, de ez én úgy gondolom, hogy ez nem egy meglévő valami, amit most innen kezdve hátradőhetünk, hanem ez egy dinamikusan formálandó, és ezért minden évben meg kell küzdeni, hogy ez így is maradjon, úgyhogy a verseny ennek része.
Köszönöm. A 200 éves Herendi porcelán manufaktúra ünneplésére kiállítást szerveztek a Nemzeti Táncszínházban is, és a Balett Grand Prix győztesei pedig Herendi porcelán díjat emelhetnek a magasba. Dr. Simon Attila, a Herendi porcelán manufaktúra igazgatója. Herendi és most a Grand Prix mellé egy gyönyörű kiállítással, akkor először a 200 évre készülőn is erről a kiállításról.
A Herendi porcelán manufaktúra egy kultúra és értékteremtő közösség, világ első porcelán manufaktúra, kézműves porcelángyártásban élen jár, meghatározó és természetesen Magyarország országimázsának egy meghatározó része. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy éppen mi a mai kor generációja ünnepelhetjük a manufaktúra két évszázados évfordulóját. 1826-ban jött létre a Herendi manufaktúra Balatonnak és a festői szépségű Bakony-hegység erdőségének a találkozásánál. A Herendi manufaktúra 200-as évfordulójára mi már elkezdtük a felkészülést jó pár évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy minden évben egy monumentális Herendi porcelán alkotást alkotunk, és ebből a 10 darab monumentális Herendi alkotásból most 4-et hoztunk el ide Budapestre, bemutatva és jelezve azt az értéket, amelyet Herend képvisel, és azt gondolom, hogy ez a kiállítás sorozat, amelyet jövőre indítani fogunk, ez méltóképpen fogja megünnepelni a két évszázados manufaktúra múltját, jelenét és jövőjét, hiszen mindig szoktam mondani, hogy Herend volt, van és lesz, nem csak 200 éves múltja, de legalább 200 éves jövője is van.
De most itt a Balett Grand Prix sajtótájékoztatóján vagyunk, és ide hogy kerültek?
A Herendi manufaktúra mellett, hogy egy sikeres gazdasági vállalkozás, mellett egy kulturális missziót hordozó közösség is. Ez a kulturális misszió pedig az értékteremtés, érték megőrzés és érték átörökítés gondolatiságában ragadható meg. Herend számos kulturális, művészeti, tudományos eseménynek az együttműködő partnere. Minden rendezvényhez, gondolathoz szívesen kapcsolódunk, amely az értékteremtést hordozza. És nem kérdés, hogy ez a balettverseny, ez egy olyan értékkel bíró esemény, amelyhez, ha csatlakozhat a Herendi Manufaktúra, ezt mi megtiszteltetésnek gondoljuk. És büszkék vagyunk arra, hogy bárki is lesz ennek a versenynek a győztese, bár mindenki győztes, aki ezen az eseményen részt vesz, de mégis bárki is lesz a győztese, a végén a legmagasabbra a Herendi porcelánt fogják emelni.
Nagyon szépen köszönöm.
Zene, fényképezés, fotókiállítás a Nemzeti Múzeum kertjében és a Magyar Zeneháza előcsarnokában. A Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtára az elődök lelkes és hozzáértő munkája nyomán több mint 1 millió felvételt őriznek az utóbbi 2 évszázadból. A teljesség igényével gyűjti, rendszerezés dolgozza fel a magyar történelemre vonatkozó, az eseményekről és személyekről szóló fényképfelvételeket, emellett a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtára a fototörténeti és fototechnikai fényképanyaga is jelentős. 9 gyűjtemény együttes csoportosít, és időnként kiállításokat rendeznek. 2 évvel ezelőtt vetődött fel az ötlet, hogy a zenei témájú képekből rendezzenek tárlatot, méghozzá a kronológiát félretéve, nem a zenetörténet eseményeinek illusztrálására. Úgy döntöttek, hogy a zene mindig egy teret tölt be, és valójában a tértípusok határozzák meg a kép hangulatát. Ezért így válogat. Ebben a témában fotózott profi és amatőr, van ellesett pillanat és műteremben beállított. Nagyon változatos anyag állt össze, mert változatos volt a képkészítők szempontja is. A duett kiállítás a Nemzeti Múzeum kertjében és a Magyar Zeneháza aulájában található. Szegedi Maszák Zsuzsannával, a Nemzeti Múzeum történeti fotótárának főmuzeológusával, a kiállítás kurátorával beszélgetek. Ez egy csodálatos gyűjtemény. Kiállítás ötlete, és miért pont ezek a képek?
A kiállítás ötlete 2023 őszén fogalmazódott meg a két intézmény munkatársai között. Tulajdonképpen akkor elkezdtük nézni a gyűjteményt, akkor még persze nyilván nem tudtuk, hogy milyen formában, hogy mikor, hogy milyen méretben fog ez megvalósulni, hogy hol fog ez megvalósulni, de akkor elkezdtük nézni az összes fényképtárnak az összes gyűjteményét, ami 9 gyűjteményből áll, és minden zenei tematikájú képet félretettünk, ezek kerültek a szemünk elé, ezeket letároztuk, akkor úgy tárgyszavakat kaptak nyilván, ami már benne volt a rendszerbe, és ahogy összegyűltek ezek a képek, és ez egy abszolút csapatmunka volt, tehát itt a fényképtárnak az összes az összes muzeológusa dolgozott ezen. Ahogy összegyűlt egy nagyobb adag fénykép, akkor kirajzolódott, hogy mi az az ív, amit meg tudunk fogalmazni, amely mentén lehetne egy olyan kiállítást csinálni, ami nem kronológikus, nem a zenének, nem a zenetörténetnek a fényképekkel való illusztrálása, hanem pont az, hogy valamilyen új koncepciót visz bele, vagy új nézéspontot visz bele, mert az mindig izgalmasabbá teszi a fényképeket. És akkor ekkor döntöttünk úgy, hogy a zene az mindig egy teret tölt be, hogy akkor ilyen tértípusokat határozzunk meg, és akkor jöttek egymás után nyilván az a típusú tér, ahol nagyon fókuszban van a zene, az a típusú tér, ahol a háttérben van a zene, ahol az ismerősség, ugye ez az otthoni tér, ott nagyon az ismerősséget hangsúlyozza a zene. A harctéren nyilván ott lehet az induló, az lehet, hogy buzdítja a katonákat, de lehet, hogy valamilyen megnyugtatást is ad, hogy egy otthon sokat énekel dalt, a fronton elénekelnek a katonák. A legizgalmasabb, én azt gondolom, hogy a csend szekció volt, mert valószínűleg amennyire nagy kihívás a fényképésznek a zenét megjeleníteni fényképpen, a csendet talán még nehezebb, úgyhogy végül is ott jutottunk arra a pontra, hogy például a szobába felejtett hangszerek, például egy koncert előtt, vagy egy koncert után, vagy koncert szünetben lefényképezett zenészek, akik éppen pihennek, vagy akik éppen, a hangszerek maguk is, ugye azok is csöndben vannak.
És nagyon nagy időt fog át ez a kiállítás.
19. századi fényképek is vannak, abszolút műtermi fényképek is. Ugye a zeneházában és itt a múzeum kertben a válogatás az teljesen más képanyag. Mind a kettő helyszínen látható képek ugye a történeti fényképtárnak a gyűjteményeiből vannak, de leszámítva a két fő sajtóképtől teljesen más képanyagot választott. A zeneházában ugyanez a koncepció, tehát szintén ilyen tértípusok mentén rendezték a kiállítást, a szöveg is egyébként hasonló ennek megfelelően. Más képekkel illusztrálták, tehát ők itt Erdőháti Melinda, a társkurátora a kiállításnak lehetőséget kapott, hogy egy nagy anyagból, amit odaadtunk neki, abból válogatta, hogy ő mely képekkel szeretné illusztrálni ezeket a tereket, és azt tudom, hogy ők még ugye, mivel ott egy beltéri installációról van szó, ott még zenei kiegészítésekkel is éltek. Nyilván az egy más típusú intézmény, tehát mi ugye egy múzeum vagyunk, saját gyűjteménnyel, itt a feldolgozás, a tudományos kutatómunka nagyon fontos. Náluk nyilván a közösségi tér az hangsúlyos, úgyhogy ott a fogadótérben van kiállítva ez a kiállítás, illetve a kiállítás másik.
Ez egy kiállítás, és mi lesz a következő bemutató abból a fantasztikus anyagból, ami a történeti fotótár rendelkezésére áll?
Nagyon sok ötletünk van, amikor 3 évvel ezelőtt összeállítottuk a Tandem kerékpár és fényképezés kiadványunkat, amiből lett egy kiállítás is, ami már nagyon sok helyszínen volt. Akkor felmerült bennünk, hogy ez egy nagyon jó sorozat apropója lehet, sorozatindító apropó. Úgyhogy reményeink szerint tele vagyunk ötletekkel. Nyilván nem foglalhatjuk el mindig mi a tablókat, mint fényképtár, de vannak ötleteink, amit most nem biztos, hogy elárulok.
Köszönöm. A kiállítás megnyitón a Magyar Zeneházában Horn Márton intézményigazgatót hallják.
Csak előjáróban annyit mondjak el, hogy ez a tér, ez nagyon sok izgalmas installációt és őket egy pop-up kiállításoknak adott már helyet, de olyan kiállítás még nem volt, ami nem csak a Zeneházában van, hanem egy másik intézményben is, és ez a mostani első ilyen alkalom a Magyar Nemzeti Múzeummal közös kiállításunk, az első ilyen, és remélem, hogy több ilyen kiállításunk is lesz majd, amit közösen több helyszínen akár mutathatunk be. A duett az nagyon sok mindent fed, például azt is, hogy két megnyitót tartatunk, mert hogy ennek a tárlatnak a másik szintén nagyon izgalmas része az a Nemzeti Múzeumnak a kertjében már látogatható, ugyanúgy ingyenesen, ahogy itt is. És amikor én láttam ezeket a képeket, először végignéztem, az első gondolatom az volt, hogy mennyire nehéz lehetett egy fényképésznek akár 100 évvel ezelőtt megörökíteni a zenét a képen, ha egyáltalán volt ilyen típusú szándéka. És mégis, amikor nézegetjük ezeket a képeket, úgy beugranak hangulatok, és azt gondolom, hogy megyünk végig ezeken a képeken, kicsit a zene is, úgy vajon mit játszhattak. Nem tudjuk, hogy mit játszottak, amikor ezeket a képeket készítették, de mégis valami eszünkbe jut, valami dallam. Itt egy picit csaltunk, ebben más a két kiállítás, mert itt a kollégáink asszociáltak a képekkel, és zene is van a képekhez, és ez azt gondolom, hogy ad egy plusz, hát mankót, de ha valaki akarja, akkor úgyis érdemes körbe sétálni, hogy nem hallgatja meg a zenét, hogy neki mi ugrik be róla. Szóval ez a két műfaj, ez egyébként érdekes módon sok mindenben tud kapcsolódni, ez az egyik, a másik, ami nekem eszembe jutott, az valójában a tér. Hogy mind a kettő nagyon szorosan kapcsolódik a térhez, hogyha megnézzünk egy képet, akkor látjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy hol készült az a fénykép. Ugyanezt éljük meg a zenével is, hogy nagyon nem mindegy, hogy itt ebben a térben szól a zene. Tehát nagyon meghatározza a tér azt, amit a fényképeken is látunk, és hát ez a tér a zenét is ugyanígy meghatározza, ahogy a fényképeket is. A másik fontos, szerintem, vagy izgalmas kapcsolat az idő. Ugye szoktuk mondani, hogy idő nélkül nincsen zene, hiszen az idő adja meg a zene kereteit, sőt, azt is mondjuk, hogy a csend is bizonyos értelemben zene, hiszen a különböző hangok közötti szünetek is magát, az egész kompozíciót adják, tehát nagyon jól tudunk az időben a zenével valahogy asszociálni és kapcsolódni, és ugyanez igaz a fényképeknél is, mert amikor a fotográfus egy időpillanatban megnyomja az expozíciós gombot, akkor létrehoz valamit, ami csak abban a pillanatban és akkor történhetett meg, amit most akár 100 évvel később is érzékelhetünk. És a harmadik dolog, ami nekem eszembe jutott, az öröm, mert hogy van egy hangulatunk, amikor megnézzük a képeket, de a zenében ez még talán biokémiai oldalról is megtámogatható, hiszen a boldogság hormonok, ugye azt szokták mondani, hogy a csokoládé, a fekete csokoládé és a szex utána a zene a harmadik, ami a oxitocin szintet leginkább, meg a szerotonint emeli. Tehát van eleve egy olyan hangulatunk a zenétől, amitől jól érezzük magunkat, amiért folyamatosan hallgatunk napról napra zenét. Abban bízok, hogy aki itt körbe megy és megnézi ezeket a képeket, valamilyen hasonló érzést fogja majd el, főleg, hogy itt még egy kicsi plusszal kedveskedtünk és zenét is társítottunk, de ha nem ezek a zenék, akkor a bennünk dúdol dallamok talán segítik azt, hogy egy kicsit ezt a szerotonin szintet mi is megemeljük.
Szegedi Maszák Zsuzsanna.
A Manyíló két helyszínes a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumkertjében, és itt a Magyar Zene Háza fogadóterében megrendezett kiállítás terve két évvel ezelőtt, 2023 őszén fogalmazódott meg. Ekkor persze még nem voltak konkrétumok a megvalósítás jellegéről, idejéről vagy mértékéről. A Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában azonban ettől a perctől kezdve úgymond a zenei tematikájú képekre állt rá a szemünk. Revízió, új leltározás és digitalizálás során is ezek a képek kerültek előtérbe. Majd a kiválogatott zenei tematikájú fotók rendszerezése során egyre világosabbá vált a közös nevezőt, a tér jelenti. Hiszen amint a zene mindig egy teret tölt be, úgy a fényképészet egy teret képes megnyitni előttünk. Sok múlik a fényképező döntésein. Legyen szó egy 19. század végi dobozkamerával dolgozó amatőrről, vagy egy rockkoncerteken fotózó, teleobjektívvel felszerelt, hivatásos fotóriporterről. A nézőpont megválasztása dönti el, hogyan nyílik meg előttünk a tér, kinek a szemszögéből látjuk az adott jelenetet. A képkészítés pillanatában, vagy akár a sötét kamrában történő nagyítás során meghozott döntések, mint például a keretezés, kijelölik a zeneterének látható határait. A jelenlévő emberek és tárgyak pedig viszonyítási pontokat adnak a tér méretarányához. Tablókiállítás 9 tértípus mentén halad. Valamennyi térben más-más szerepet kap a zene. A koncertteremben például az előadó és a közönség egymással szemben helyezkedik el. A zene itt nem csak hangban, hanem térben is kiemelt szerephez jut. A zenészek emelt színpadon jelennek meg. Itt láthatjuk a 20. századi magyarországi zenei élet kiemelkedő eseményeit. Bartók Béla és Pásztor Ditta két zongorás hangversenyét a Zeneakadémián, és Freddie Mercury 1986-os fellépését a Népstadionban. A hallgatóság tudatában van annak, hogy egy egyszeri, megismételhetetlen élmény részese, ezért figyelme teljes mértékben a zene és az előadók felé irányul. Még akkor is, ha nem világhírű zenészek lépnek fel, hanem büszke szülők gyermekei a zuglói üttörőházban. Ezzel szemben a kávéházakban a zene a háttérben húzódik. A vendégek elsősorban a társaság és a fogyasztás miatt gyűltek össze. Mi, nézők, tudjuk, a zene hiánya azonnal feltűnne, hiszen az nagy mértékben hozzájárul az együttlét hangulatához. A fényképésznek ezt ügyesen kell megoldania. Úgy kell megmutatni a zenét, hogy az a háttérben marad, de mégis jelen van. Ezeken a képeken ismert prímásokat láthatunk, ahogy elegáns vendégeket szórakoztatnak. De a zene nem csak a vendéglőkben ad jó hangulatot az étkezéshez. Frigyes főherceg birtokán, a leves tányérokkal földön ülő férfiaknak egy reverendás úr játszik cimbalmon. Az otthoni zenehallgatás másfajta térélményt kínál, akár egy családtag élőjátékaként, akár rádión keresztül szólal meg a zene. A közönséget gyakran csak a szűk, családi kör alkotja, és a zene sok esetben nem is kizárólagos tevékenység, hanem olvasás vagy házi munka mellett szólal meg. A 19. század végi egy indiána állambeli településen készült csoportképen a test magasságához aránytalanul nagyméretű csellőn játszó kislány egy kőkockára helyezték, hogy elérje a hangszer bújjait. A történeti fényképtárban nem ez az egyedüli példa a széken álló, csellón vagy nagybőgön játszó gyermek ábrázolásáról. Ez egy toposz a fotótörténetben. Egészen más szerepet tölt be a muzsika a fronton szolgáló vagy a hadifogoly táborokban élő katonák számára. Ilyenkor a zene érzelmi megkönnyebbülést, menedéket jelenthet. Hogy honnan volt a katonáknak hangszere, arra a kiállítás másik helyszínén, a Nemzeti Múzeum kertjében bemutatott válogatás ad választ. Itt látható egy olyan felvétel, amelyen az évekig fogságban raboskodó katonák az általuk készített hangszereket mutatják büszkén a kamerának. A műteremben készült felvételeken látható statikus és minden bizonnyal hang nélküli eljátszott zenélés ellenpontja az utcákon, tereken mozgó tömeg által létrehozott hangos zene. A műtermi felvételek fiktív hátterei között vannak külterek, családi otthonok nappalija, de egy nagyméretű orgonával ellátott pódium is, ahol nem csak a háttér fiktív, hanem az is, hogy a zenekar valamennyi tagja egyszer jelen volt, hiszen különböző fejméretek elárulják, hogy a fényképész Strelitzky Lipót összemontírozta a csoportképet. És nem utolsó sorban a zene előtti és a zene utáni pillanatok is megelevenednek a történeti fényképtár gyűjteményéből válogatott képeken. Jean-Marie Daré összekulcsolt kézzel ül a zongora előtt. A székre támasztott vonós hangszer pedig ugyanúgy pihen, mint zenész gazdája. A duett cím nem csak a két művészeti ág, a zene és a fotográfia kapcsolatára utal, hanem két intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Zeneháza közös munkájára is. A duett műfaj lényege, hogy két szereplő közösen lép színpadra, és közös produkciót nyújtanak a közönségnek.
A dr. Batta Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezetével beszélgetek.
Vagyunk igen. A zeneházában.
Igen, igen. Azért örülök ennek a kiállításnak, mert egyrészt egy szép együttműködés a Nemzeti Múzeum és a Magyar Zeneháza között. Nemzeti Múzeumnak van egy fantasztikus fotógyűjteménye. Mikor ez a kiállítás még Csirályában volt, egyszer elmentem magam is, és ott rengeteg képből kezdtünk el válogatni, és teljesen oda voltam, hogy micsoda képeket. Jó minőségűek itt, és különböző olyan helyzetek, amik borzasztóan érdekesek, és azokból itt is kiállítottak jó néhányat, tehát a kezdve a katonáktól, a frontról felvételek, vagy azok a polgári zenéléssel kapcsolatos felvételek, szalonokban való zenélés, egyáltalán az ember és a hangszer, és hát annak is örülök, hogy ezek megszólalnak, legalábbis kitaláltunk olyan zenéket, amiket esetleg abban a térben ilyen körülmények között valaki hát játszott, vagy énekelt.
Ez a zeneházának egy különleges ajándéka a szemlélőnek.
Igen, hát ugye mi mindig törekszünk arra, hogy a különböző művészeteket valahogy összeboronáljuk. Ez egy nagyon jó alkalom ehhez, tehát ide lehet jönni, a zeneháza aulájában vagyunk, ez teljesen szabadon ingyen látogatható, tehát aki a házban jár, vagy errefelé tart az útja, bejön, és egy kis kiállítás, tehát többé egy fél óra alatt körbe lehet nézni, és egy kis zenét hallgat, hangulatos nagyon. Úgyhogy lehet, hogy ezt majd később érdemes lesz továbbfejleszteni, vagy hogy hasonló tematikával folytatni.
Két intézménynek elindult egy kapcsolata, hogy akkor ezt szorosabbra lehet fűzni.
Nagyon sok tárgyban van zene, nem csak a hangszerekben, hanem másokban is, és zenei asszociációk. Van egy Liszt Ferencnek egy nagyon szép zongoradarabja, a Sunt lacrimae rerum, hogy van a dolgoknak könnyük, de nem csak könnyük van a dolgoknak, hanem hangjuk is van a dolgoknak, és szerintem ezen az úton nagyon jól el lehetne indulni, és akár egy ilyenfajta egyelőre ugye csak síkban látható kiállítást, akár a hangdomban, ami ugye egy nagy térélmény, is meg lehetne, föl lehetne dolgozni olyan módon. Úgyhogy azt hiszem, hogy megint egy érdekes útnak az elején vagyunk, amit remélem, hogy majd tovább fogunk tudni járni.
Köszönöm szépen.
Zsidókulturális napok az Óbudai Társaskörben. November 5-én kezdődik Zsidókulturális napok az Óbudai Társaskörben. Az ötnapos programsorozat a történet. Sétákkal, flódnival és színes kínálattal várják a közönséget. Színpadra lép többek között Molnár Piroska, Szinetár Miklós, Nádasdi Ádám és a muzsikás együttes is. A Max 100 kiállítás az interaktív megnyitóján Cserhalmi György és Báron György beszélget az érdeklődőkkel. Harmadik alkalommal rendezi meg az Óbudai Társaskör és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, a MAZSIKE, a Zsidó Kulturális Napok eseménysorozatát, amely idén november 5-től 9-ig várja a közönséget az Óbudai Társaskörben. A kezdő programként plakátkiállítás nyílik a korszakos rendező Mak Károly születésének 100. évfordulója alkalmából. A tárlatot Cserhalmi György színművész és Báron György kritikus filmesztéta, mint Mak Károly életművének egyik legavatottabb értelmezője, beszélgetett beszélgetése vezeti be. Este 7-től pedig a muzsikás együttes ad koncertet. November 6-án Táj szeretőkkel című zenés versjátékkal érkezik Jávai Fegya és Luther Imre. 7-én a kamarateremben Molnár Piroska és Rohonyi Barnabás jelentkezik a visszatérő Gelléri Andor estel, a nagy terembe este 7-től Nádasdi Ádám lesz a világító toronyok sorozat vendége. 8-án a nagy terem esti programja Zsidó Baka Kém előadás Bras Bence főszereplésével Részei Tamás rendezésében. Közreműködnek a Színház és Filmvészeti Egyetem Héber specializációjának hallgatói. 9. záró program között a kamarateremben Gustav Mahler magyar kötődéseiről hallhatunk. 19 órától pedig világító tornyok extrában Szinetár Miklósi a pódium. Tehát zsidó kulturális napok az Óbudai Társas Körben. A Ludwig Múzeum finom illesztések csak egy hosszú távú kurátori vállalkozás folytatása, amely 2023-ban kezdődött a Vigyázat Törékeny című kiállítással. A tárlat a gyógyulás és javítás témakörét tág értelemben vizsgálja, a személyestől a kulturálisig, a társadalmitól a sejtekig. A kiállításon szereplő művek a különböző egyénszintű és globális léptékű törésvonalakra mutatnak rá, miközben a kollektív gyógyulás a külső és belső egyensúly helyreállításának